Helyünkről felállva fohászkodjunk, testvéreim. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, ez alkalommal a mai új szövetség ige szakaszunkból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetének első 10 verséből. E hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg, a cselekedetek könyve 28. fejezetének első 10 verséből, ahonnan így szól hozzánk Urunk beszéde. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz. Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget elüljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban szólítsuk meg Urunkat. Mennyei édesatyánk, hogyan is fejezhetnénk ki hálánkat és örömünket, hogy újra itt lehetünk a te házadban, látva és tapasztalva gondviselésednek újabb jelét, hiszen mi tudjuk és valljuk, hogy akár a maszk viselése is a te kegyelmettől, a te gondoskodásodtól függ, kell-e, hogy hordjuk vagy sem. Dicsőítünk téged, hogy a legapróbb részleteket is ismered az életünkből. Tudod most is, hogyan jöttünk, van, aki gyászterhe alatt roskadozva, van, aki hálát adva sok-sok ajándékodért, van, aki talán éhesen, van, aki jól lakottan, van, aki új emberként, van, aki régi gyülekezeti tagként. De együtt hadd kérjünk, atyánk, tedd meg azt a csodát, hogy beszélsz velünk, hogy az Isten tiszteletben kapjuk meg azt az ajándékot, ami a legrendkívülibb, hogy az élő Isten elkezd beszélgetni a mi szívünkkel. Urunk, mi is beszélünk, dicsérünk, áldunk és téged, ahogy mi tudjuk azt tenni. De hol van ez ahhoz képest, amikor te megszólalsz, amikor te szíven találsz, amikor neked van üzeneted a porszem ember számára. Magasztalunk, hogy az Isten tiszteleteink mégis erről szólhatnak, erről lehetnek nevezetesek, ettől értelmesek és tartalmasak, hogy téged kérünk, beszélj hozzánk. És könyörögve kérünk még saját szívünkért is, amelyet megterhel sok gond, máskor fájdalom, vagy éppen tele vagyunk örömmel. Ezt a szívet vedd a kezedbe, és formáld akaratod szerint. Hadd legyünk olyan értelemben jó szívűek, ahogy azt te akarod, ahogy azt te rendeled. Kérünk az Úr Jézusért, légy itt közöttünk, áldj meg valamennyiünket, és beszélj hozzánk nagy nevedért. Ámen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve testvérek, énekeljük most a 396. dicséretünket, a 396. dicséretnek a harmadik versét. A 396. dicséret harmadik verse így kezdődik: küld útra hírnökid csapatját. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván megszentelt órában. Írva található a Lukács írása szerinti evangélium 10. fejezetének 19. versében. Lukács evangélium a 10. részéből, 19. versből így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus mondja a tanítványainak, a nagyobb tanítványi körnek: íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! A történet, amit hallottunk, testvérek, és olvastunk, ennek a jézusi mondatnak a megvalósulása. Egy kicsit most próbáljunk belehelyezkedni abba a tengeri viharba, amelyet Pál és Lukács, aki leírja mindezt, ott van ő is vele, ezért fogalmaz így, hogy mi, ő is ott van, és mindezt látja, hallja. Próbáljunk egy picit belehelyezkedni ma délelőtt abba a helyzetbe, amit Pálék ott átélnek a földközi tenger közelében, mielőtt kisodorná őket a vihar Málta szigetére, és végül megmenekülnek. Ott vannak ezen a szigeten, és különös dolog történik. Pál apostol maga is beáll a nagy tűz rakásába, nem röstel odaállni és menni az emberekkel együtt. Egyébként fogolyként van jelen, de nyilván azért szabadon mozoghatott, és ő is gyűjti a rőzsét, amiből egyszer csak kiugrik, kibújik egy vipera, és pont a kezét találja el, és a kezébe mar. És mindezt a sziget lakók is látják, ezek a bizonyos barbárok, ami annyit jelent, hogy nem zsidó származásúak, más népekhez tartozó, úgymond pogány népek tagjai. Talán úgy tudjuk, hogy a púr nyelvet beszélik, de görögül is tudnak sokan közülük. És nézik, mi lesz most. Pálnak meg kell halnia. Minden tapasztalat azt mutatja, hogy a vipera mérge azonnal hat, legalábbis feldagad az a kéz, de a legtöbb esetben az ilyen ember ott rögtön szörnyet hal. Ellenmérgük nem volt természetesen, csak a tapasztalat, hogy akit a mérges kígyó megmar, az elvész. De nem ez történik. Nem ez történik. És arról szeretnék bizonyságot tenni, mert ennek öröme járt át a szívemet nekem is. Arról szeretnék szólni közöttetek, hogy a kígyó marás sem árt, ha... A kígyó marás sem árt, ha minden helyzetben tovább tudunk úgy menni, mint ahogy itt Pál fizikailag megteszi, lerázza a kezéről a kígyót. Számtalan dolgot, gondoljatok bele, szeretnénk lerázni, néha embereket is, máskor dolgokat, betegségeket, járványokat, ki helyettesítse be a saját életében, de jó lenne most valamit lerázni, és úgy tovább menni, hogy annak nincs tovább hatása az életemben. De nagyon sokszor mi azt tapasztaljuk, hogy nem tudjuk megcsinálni, maradnak a dolgok. Ma ugyan külön hálát adtunk már, és tényleg öröm ez is, hogy legalább a járványos időnek ez a szakaszához is elértünk, hogy maszkot például nem kötelező viselnünk, de hát halljátok a híreket, nem akarok belemenni, ima téma továbbra is az egész, és ott van a hatalmas és dicsőséges Isten kezében, lesz-e újabb hullám vagy sem, ő tudja. De mit tudhatott Pál? Honnan vette ehhez a bátorságot? Honnan vette ez az erőt? Hát ő is ismerte a viperát. Ismerte, hogy mi vár ilyenkor egy emberre. És ahelyett, hogy bármilyen szinten kétségbe esne, bármilyen szinten pánikolna, lerázza. Mint mi szoktuk a vizet a kezünkről. És a vipera belehull a tűzbe, és elpusztul. És a méreg nem lesz méreg. A méreg ereje eltűnik. A méreg erejéről kiderül, hogy van nála hatalmasabb jelen. Van valami, valaki, aki tökéletesen közömbösíti ezt a félelmetes anyagot, ezt a mérget. Pál egyszerűen csak lerázza a kígyót. Jó lenne átélni nekünk is, és hiszem, hogy átélhetjük. Nem felelőtlen és nem könnyelmű, ezt is tegyük hozzá, mert néha minket ezzel vádolnak meg keresztényeket, hogy amikor bizonyos dolgoknál nem mutatjuk ki a félelmet, vagy a pánikot, akkor könnyen ránk sütik mások, hogy hát ti felelőtlenek vagytok, nem gondoljátok komolyan. Nem erről van szó Pálnál sem. Nem is tudatlan az apostol. Néha minket keresztényeket is ezzel is meg szoktak vádolni, hogy sok mindent mi nem is tudunk, nem is értünk hozzá, mit szólunk bele egy tudományos dolgokba, vagy akár a közéletbe, nem a mi területünk, nem vagyunk szakképzettek, ne kotyogjunk bele a nagyok dolgába. De hát itt ez sem mondható Pálról, egyrészt mert egy művelt ember volt alapvetően, másrészt meg azért a viperát akkor szinte mindenki ismerte, ő is. De akkor mi a titka? A viselkedése azt mutatja, testvéreim, hogy a kígyómarás nem árthat, mert. Be tudod-e fejezni ezt a mondatot? Miért számíthat Pál Isten ilyen egyértelmű segítségére? Miért nem árthat, akár még a kígyóméreg sem, és az sem, amitől most félsz? Az sem, amire most úgy gondolod, hogy nagyon jó lenne lerázni, vagy nagyon jó lenne valaki levenni az életedről, kivenni az életedből. Miért számíthatsz Isten segítségére? Nézzük meg Pálnál. Mire számított? Az, hogy elég jó, hogy alapvetően hiába fogoly, egy mondva csinált ürüggyel küldik őt most kihallgatásra, ő maga készül a császárnak is elmondani, hogy nézd, uram, császárom, Jeruzsálemben bevádoltak, de nyomoz utána, semmi sem igaz az egészből, se lázító nem vagyok, se forradalmár, se nem célom, hogy megbutassam a rendszert. Rád sem mondtam semmi rosszat. Azért ilyen magabiztos Pál, mert elég jó. Vannak közöttünk is testvérek, akik így gondolkoznak. Én azért megütöm a mércét. Sok mással ellentétben. De hadd mondjam az ilyen kedves, drága testvéreimnek, hogy hatalmas csalódás lesz a vége. Hatalmas csalódás lesz, ha valaki arra számít, hogy elég jó vagyok, és ezért üdvözülök majd, és ezért számíthatok Isten gondviselő hatalmára itt és most a földön. Pál mit ír magáról? Az első Timóteusi levél első rész 15. versében olvassuk, amikor már végét egy hosszabb életet, sok jót megtett, sok minden gyülekezetet alapított, mégis azt mondja, hogy a bűnösök között első én vagyok. És ez nem szónoki fordulat, és ez nem valami kegyes szöveg, halálosan komolyan gondolja, tisztában van vele, hogy nem elég jó. Tehát nem igaz az, hogy a kígyómarás nem árt, ha elég jó vagyok. De vannak, akik mérlegelnek, és akkor azt mondják, hogy jó, hát nem vagyok teljesen rendben, de azért elég sok jót tettem. Elég sok jót tettem. Ezt az Istennek is be kell látnia. El kell fogadnia, hogy én azért több jót tettem, mint mások. Pál apostol is nagyon sok jó elmondható, és mégis mit ír, magára is vonatkoztatva a római levél harmadik részében. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincs aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ez a bűneset óta érvényes az emberre, az emberiségre, és Pál magáról is írja. És bölcs Salamon is már ezt leírja, Prédikátor könyve 7. rész 20. versében olvastuk nemrég. Bizony, nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne és nem vétkezne. És ezzel Salamon is azt mondja ki, hogy a jó cselekedetekkel nem tudjuk kompenzálni, nem tudjuk rendbe tenni a dolgainkat. Nem tudjuk kiegyenlíteni a számlát. Egy nagyon egyszerű példát mondok. Ha egy országban meghatároznak egy valutát, és kiköti a mindenkori hatalom, hogy ebben az országban ezzel lehet fizetni, akkor nem fizethetsz mással. Ez a szabály, ez a törvény. Isten országában is van egy ilyen szabály, jó cselekedettel nem fizethetsz a bűneidért. Nem lehet kiegyenlíteni. Ez Isten rendje. És ezt mondja el már Salamon is, ezt írja le Pál is, sok helyen a Bibliában ez visszatér. Vagyis a jósága alapján és a jó cselekedetei alapján nem üdvözül senki sem. Ahogy Pál szintén leírja az efézusi gyülekezetnek, sokszor idézzük, de nem lehet eleget. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Vagy menjünk tovább, próbáljuk megfejteni mégis Pál magabiztosságának, Pál kiállásának az okát. Hogy tudta én egyszerűen lerázni azt a mérges kígyót a kezéről, és menni tovább, mintha semmi sem történt volna? Talán arra gondolt, hogy a kígyómarás nem árt, ha meg tudom magyarázni, hogy vannak nálam rosszabbak is. Ugye ez két dolog, amikor magunk, az egyik, hogy bizonyítom a magam jóságát, méltóságát, elfogadhatóságát, felsorolom a jó dolgaimat, és egy másik lehetőség, amikor azt mondom, hogy vannak nálam sokkal rosszabbak, hát azokat büntesse az Isten. Hát azok kározzanak el, és akkor sorolhatnánk a rengeteg gonosztevőt és világméretű, vagy éppen kicsi csalót és gazembert. De a zsidókhoz írt levél, amit lehet, hogy szintén Pál írt, de ha nem is ő írta volna, nem tudjuk egész pontosan, az egész biztos, hogy a Szentlélek íratta a zsidókhoz írt levelet is, mint a Biblia többi könyvét. Ott azt olvassuk nagyon tömören összefoglalva, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, testvérek. 9. rész 22. versében van. Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Hiába vannak rosszabbak, mint én. Ez sem fog segíteni rajtam. Ez nem fog segíteni rajtam. Nagyon durva így a kérdés, de mégis hadd tegyem fel. Kionthatja a véredet Isten, hogy eltörölje a bűneidet? Ugye ezt senki nem vállalná be közülünk. Mert érezzük, hogy abszurd is, meg szörnyű is lenne, meg valahogy ez nem megoldás. Kionthatja a véredet? Megengednéd? Ontsa ki a véredet, hogy megbocsáthasson neked, hogy eltörölje a bűneidet. De tudjátok jól, vagy ha valaki még nem hallotta, most hirdetem, Jézus vére ezért omlott ki, nem kell a te véredet kiontani. Nem kell téged megbüntetni, mert valakit megbüntetett helyetted, mert valakit megbüntetett helyettem. Tehát megint csak nem jó az a fogalmazás, ha valaki így gondolja, hogy a kígyó méreg sem árthat, mert hogy vannak rosszabbak nálam, én jobbat érdemelek, mint ők. Ugyanarra a bűntörlő vérre szorulunk mindnyájan, ugyanarra a helyettes áldozatra szorulunk mindnyájan, kivétel nélkül. Pál tudta, hogy a kígyómarás nem árthat neki. Itt tartunk, és ez fontos most már, hogy kimondjuk. Egészen bizonyos volt benne. A lehetetlenben, az abszurdban, a tudományos szempontból lehetetlenségben egészen biztos volt benne, hogy őt hiába marta meg a vipera. Két dologból tudta ezt, testvérek. Két nagyon fontos dologból tudta ezt az apostol. Tudta, hogy küldetése van Istentől. Ezt az előző fejezetben olvashatjuk, most idézem is röviden. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 27. rész, 23. versétől így beszél még a viharban, a hajón, így szól a katonákhoz. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ezt mondta az Úr neki, neked a császár elé kell állnod. Testre szabott, egyéni küldetésed van, ami csak a tiéd. Ugye ezt jól értitek, nekünk ma nem kell császár elé állnunk, nem kell Pál apostollá változnunk sem. De óriási erőforrás, ha egy ember megérti, hogy a Teremtő Istennek küldetése van a számára. Küldetésed van ebben a világban. Nem, semmilyen szinten nem véletlenül születtél, véletlenül jöttél a világra, és véletlenül élsz. Akármennyire néha úgy tűnik, hogy sodródsz az élettel, hogy sodródsz a körülményeid között, neked küldetésed van. Ezt tudta Pál. Istentől tudta. Az Isten szavából tudta. És ezt megint szeretném, ha mindenki maga életére lefordítaná, apró pénzre váltaná. Gondold végig, mi mindenről tudod, hogy küldetésed van. És ebbe az is beletartozik, hogy például egy lányból anya lett. Tehát nem kell mindjárt úgymond világrengető dolgokra gondolni. Küldetésed van, és akkor is, ha egyedül vagy. Küldetésed van akkor is, ha férfi vagy, ha nő vagy. Ha most gyerek vagy, vagy aggastyán. Minden időszakra van Istennek terve velünk. És minden foglalkozásban lehetsz krisztusi keresztjén. És minden élethelyzetben betöltheted a küldetésed. Tehát ez a küldetés ez nem csak olyan, hogy egyszer valaki választ egy hivatást, és akkor végig abban marad. Az is küldetés. De akár napról napra szabad elkérni. Uram, mi a dolgom ma? Mi a küldetésem? A hosszú távú az azért jobb, ilyen szempontból jobb, mert akkor úgy vissza tudok tekinteni, hogy Uram, én is addig viselhetem ezt a palástot például, amíg ezt te akarod, és ha nem akarod, akkor lekerül rólam. De nem magam vettem föl. Nem én döntöttem el, hogy ez nekem jó lesz, ez nekem tetszik. Hanem egy felülről jött küldetéssel indulhattam el én is, és indulhatsz te is el, testvér, bármiben vagy, bármilyen helyzetben, élethelyzetben. Pál tehát ezt tudja, világosan tudja, hogy nem árthat neki a viper a mérge, mert neki a császár elé kell jutni, és ott is bizonyságot kell tenni. És tudjuk, hogy el is jutott. Azt már ugyan nem részletezi a Biblia, de a történelemből tudjuk, hogy igenis eljutott Rómába. És hogy ott mi mindenkinek tett bizonyságot, akár a császárnak is, ezt Isten tudja. Pál a részleteket nem ismeri, csak a lényeget érti. Küldetésem van, ezért hiába mart meg a kígyó. És ezt vigyük haza, testvérek, mert kiki most fájlalhat valamit a szívében, nem a kezén, bár ott is, akár. Bármilyen fájdalmad van, le fogja győzni az Isten szeretete, mert küldetésed van. És tényleg csak akkor megyünk el ebből a világból, amikor a küldetésünk véget ér. És az lehet akár 100, vagy 100 év, vagy több. Küldetésünk van ebben a világban. És a másik, ami Pált ilyen magabiztossá, erős hitűvé tette, tudta, hogy kicsoda az ő ura, és mit ígért az övéinek. Kicsoda az ő ura, és mit ígért az övéinek. Ezért juttatta Isten eszembe a másik igehelyet, amit olvastunk a Lukács evangéliumából, amikor a 72 tanítvány visszatér Jézushoz, és már tapasztalnak csodákat és hatalmas dolgokat. Tehát nem a szűk körnek, hanem egy jóval tágabb tanítványi körnek mondta, íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. Pál elhitte Jézus szavait, ilyen egyszerű testvérek. És mind a mai napig ez a kereszténység lényege. Elhiszem, amit Jézus Krisztus mondott. Elhiszem, amit magáról mondott, és elhiszem, amit nekem ígért. Ez a hitünk két alappillére. nem azt hiszük, hogy volt, hogy történelmi személy volt, ez nem kell hinni, ez történelmileg be lehet bizonyítani. De azt hinni kell, hogy mekkora hatalma van. Mit jelent az, amit a keresztelésekkor mindig felidézünk, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És azt hinni lehet, és hinni kell, amit neked mond, akár itt és most egy istentiszteleten. Mit ígér meg? Neked nem árthat a kígyóméreg sem, mert küldetésed van, és mert Isten kijelentette, hogy szeret. Kijelentette, hogy szeret téged, és terve van az életeddel. De abban erősödhetsz, és ezért vagyunk megint a templomban, hogy erősödjünk abban, hogy kicsoda a mi Urunk. Hogy úgy lássuk mi is, ahogy Pál apostol. Pedig tudjátok, hogy Pál nem élt együtt Jézussal. Pál egyszer találkozott vele a damaszkuszi úton, nem úgy, mint Péter, aki 3 éven át látta Jézus csodáit. Pálnak ez nem adatott meg, és mégis olyan hatalmasnak látja Jézust, hogy tudja, a kígyó méreg azonnal közömbösíteni tűdni fog, mert Jézus úgy akarja. A kígyó méreg sem árthat, ha Jézus úgy akarja. És Jézusnak van hatalma. Milyennek látod őt? Milyennek mondod, vallod őt? Tudod-e, hogy kicsoda a te urad? Még egy picit a küldetésre visszatérve, hadd idézzem az éneket, amit énekeltünk. Sokan szeretjük, bár egy picit úgy ránk pirít, de a 397. dicséret 5. verse. Ő visszajön Sion előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Légy örömmondó békekövet, hirdesd a szabadító elközelgetett. Vagyis bármilyen nagynak tűnik ez a kijelentés, de a környezetünk egészében ránk van bízva, testvérek. Hogy kinek mekkora ez a környezete, ez egyéni, van akinek sok ismerőse van, van akinek kevés. Hát csak megemlítem, bár nem nagyon szeretem még így sem propagálni a közösségi médiát, de olvastam egy elemzést róla most éppen, és ott világiak mondják, hogy mennyi ártalom jut el az emberekhez, mennyit ártanak egymásnak a közösségi oldalakon keresztül, és úgy eszembe jut megint, hogy jóra nem lehetne használni. Hát lehetne. És van, aki használja. És van, aki igét küld el a másiknak. És van, aki bátorítást és evangéliumot közvetít. És nem sok álhírt, meg hazugságot, meg minden butaságot. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Ez utal az egész életünkre, életvitelünkre. Nyilván roskaszt a felelősség engem is személyesen, de Jézusba kapaszkodom. És hiszem, hogy ő elvégzi a maga munkáját, még általam is. És általad is, testvér, aki most hallod, aki hallod az igét. Nem mar meg még a kígyó sem, mert küldetésed van, és amíg küldetésed van, a mérges kígyó sem árthat neked. És erről az érdekes küldetésről hadd idézzem Arany Jánost, aki gyakorolta maga református hitét ott Nagykőrösön például. És van egy ilyen, talán kevésbé ismert verse, hogy domokos napra, ez egy névnapra íródott vers, csak 2 verszakot idézek, de figyeljétek meg, mennyire beszél arról, hogy milyen fontos a küldetésünk, milyen csodálatosan meg lehet ezt élni Istennel, és Isten előtti alázatban, csak ennyit röviden most a versről. Ez a 4.-5. verszak. Áldjad a jó Istent, ki megáldja téged, adván őreidül szerető szüléket, adván eszközöket elhárítni pályád, annyi más futónak nehéz akadályát. Áldjad Istent, hanem óvakodj, amivel ő álda meg, saját érdemül róni fel. Nemes önbizalom, de ne az önhittség, rúgói lelkedet nagy célra feszítsék. Legnagyobb cél pedig itt a földi létben, ember lenni mindég, minden körülményben. Serdülj, kedves ifjú, poharam cseng érted, légy ember, ha majdan azt az időt éred. Megérne egy elemzést is, erre sem elhivatott nem vagyok, sem időnk nincsen, de talán így is első hallása lehetett érezni, hogy Arany mennyire óvja ezt az ifjút, akit köszönt, óvja attól, hogy el ne bizakodjék, ugyanakkor pedig meghatározza, hogy legyen ember, csupa nagybetűvel, az Isten alkotta ember, aki a teremtőjét szereti, a teremtőjét imádja, a teremtőjéhez szívesen igazodik, és közben boldogan éli az életét. Minden igazi hívő ember életének ez a titka. Tudjuk a küldetésünket, és tudjuk, hogy kicsodái vagyunk. Hogy kicsoda az az Úr, aki ígéretet tesz nekünk, hogy íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És végül ezt a kérdést is tedd föl magadnak, testvér, én is újra feltettem. Milyen az a Jézus Krisztus, akiben hiszek? Milyennek látom? Milyenben hiszek? Netán egy erőtlen tedd ide, tedd oda alak? Vagy egy erős, kiválasztó, Isten fiú, aki valóban szuverén, azaz maga dönt, és ez javunkra van, hogy ő dönt, és nem mi. Hogy ő határozza meg a sorsunkat, és nem mi. És nem a sors, és nem a vakszerencse. Milyen Jézus képed van? Van egy erős, kiválasztó, győzelmes Úr képed róla? Megint napi hírek, talán nem bánjátok, hogy néha utalok rájuk. Újabb terroresemények Németországban is, Ausztriában is, és általában ezek a atyafiak, most nevezzük őket így egyszerűen, mit kiabálnak? Allah Akbar. Allah hatalmas. És Jézus, akkor micsoda? Allah egy kitalált Isten, testvéreim. Ahogy Mohamed kitalálta az élő Istent. Ahogy ő elgondolta. Jézus pedig itt élt. 33 évig. Ott volt körülött a sok-sok szem és fültanú. Mint itt is most Lukács látja mindezt és leírja nekünk. Hát, hogyha Allah hatalmas, akkor kicsoda Jézus? És miért nem kiáltjuk a világban? Jézus a hatalom. Nem Allah és nem más. Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Mi meg nyuszi módjára hallgatunk, és hát igen, kiabálnak, meg sok rosszat tesznek. Tudom, különbözőek a nézeteink ebben is, de mi magyarok még mondhatjuk, viszonylag ki is állunk valamiért, csak az az érzésem, hogy nem igazán azért, amiért kellene. Nekünk Jézus Krisztusért kellene kiállni, és tudom, hogy abszurdabb példa, talán már egyszer évek ezelőtt mondtam, de vállalom, vagy akkor még lehet, hogy nem is köztetek szolgáltam. Mit kéne csinálni a magyar határon? Ha azt mondjuk, hogy mi keresztjének vagyunk, Krisztusiak, Krisztushoz tartozók, jöttök? Nézzétek, innentől kezdve ez egy keresztjén ország. Itt egy kereszt, tessék letérdelni előtte, és utána beszélgethetünk, hogy miért jöttetek. Nem jön egy mohamedán sem, egy se jönne, de hogy borul le Jézus Krisztus előtt. Pedig ezt kellene tennünk, ha komolyan vennénk a saját hitünket, ha azt, amiről most olvasunk. Se Mohamed, se Allah, senkit nem gyógyít meg a viper a mérgétől. Csak a feltámadott Jézus Krisztus. És ha valaki ide be akar jönni, és köztünk akar élni, tessék, gyere, de akkor leborulsz először a kereszt előtt, jó? És utána beszélgessünk. Mondom, tudom, hogy ez így politikailag abszurd, de talán mégis egy itt hívő közösségben átgondolható, hogy az a baj, hogy föl sem merül, hogy hitet hittel ütköztessünk. Hogy meggyőződést meggyőződéssel konfrontáljunk. És akkor nem kellnek fegyverek sem. Csak ez, hogy ez egy keresztjén ország, ha az lenne. Bár az lenne, igazán és szívből. De meggyőződésem, hogy ők sajnos jobban ragaszkodnak a saját hitükhöz, mint mi a miénkhez. És ez az igazi nagy baj Európában. Ez az igazi nagy baj, de legalább kimondjuk, legalább hirdetjük, hogy erősödjetek meg. Jézus hatalmas. És ezért rázza le Pál a kígyót a kezéről, szemrebben és nélkül, és nem idegeskedik, és nem pánikol, és nem fél, semmitől sem fél. Mert tudja, hogy küldetése van, és tudja, hogy kiben hisz. A mindenható Istenben és az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban hisz. Az ő ígéretei megállnak, tudjuk. Az ég és a föld elmúlnak, mondta Jézus, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Tudjátok, hogy eljön a nap, amikor Allahot senki sem fogja emlegetni. Senki. Hanem mindenki mit fog kimondani, letérdelve? Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ez fog bekövetkezni a történelem utolsó napján. És senki nem fogja emlegetni a többi vallást. Senkit. Hanem látni fogjuk, amint jön az Úr, teljes hatalommal, dicsőséggel. De ugyanaz az Úr most is. Ugyanaz az Úr most is. Aki azt parancsolja, ha már parancsoló van szó, hogy szeressünk. Hogy szeressük a másikat. Hogy tegyünk bizonyságot róla, és ne fegyverrel és erőszakkal támadjunk bárkire is, aki másképp gondolkozik, vagy másképp látja. Igen, más nem fognak emlegetni, csak az Úr Jézus Krisztust. És végül mondjuk ki, hogy a kígyó mérge szimbólum a Bibliában. A kígyó egyrészt a sátánra utaló szimbólum, másrészt a mérge pedig a bűn, amit bele mart az első ember pár életébe, és ott sajnos nem állt ellen sem Éva, sem Ádám. Ez a méreg, ez bekerült a lelki szervezetünkbe, most hadd mondjam így, azóta is hat, ezért küzdünk saját magunk is a bűneinkkel, mert a kígyó mérge bennünk van. De a kígyóról mit olvasunk, testvérek? Ezt vigyétek haza itt legvégül, a Jelenések könyve 12. fejezetében. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük ígéjével, azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok, egek, és akik bennük lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Megvannak számálva a napjai. Vége lesz, és örökre a kárhozatba, a pokolba záratik, ezt mondja róla az Úr Jézus. És teljes meggyőződéssel vallom, hogy így lesz. Talán sokkal hamarabb, mint gondolnánk. Nem tudjuk, mikor jön vissza az Úr, de azt mondja, legyetek készen. És összefoglalva tehát, még a kígyó marás sem árt nekünk, testvérek. Ha az Úrtól fogadjuk el, kérjük el a küldetésünket, és ha hiszünk ő benne úgy, ahogy megjelent, ahogy él és uralkodik örökkön örökké, ha hiszük és valljuk, hogy személyesen értünk halt meg a kereszten, és hozott nekünk bűnbocsánatot és örök életet. Bátran valljuk ezt meg, mert kiáll azok mellett, akik megvallják. Aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Olyan jó így föltekinteni rá ezen a mai délelőttön, és tovább menni, bármit hoz az élet, jót, rosszat, nehezet, könnyebbet. Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Énekszóban feleljünk, testvérek, először, mielőtt imádkoznánk, és énekeljük most a 472. dicséretünk harmadik versét, 472. dicséret harmadik verszakát. Lelkek éjjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ezt bízta, lásd. Így helyünkön csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked Pál apostol egész életét, köszönjük az ő hitét, meggyőződését, amely annyira erősít és bátorít minket is. Köszönjük, hogy olyan hittel lerázta magáról a mérges kígyót, és az nem ártott neki. Mert a te isteni hatalmadnak semmi nem tud ellenállni. Ha te azt mondod, hogy egy méreg ne hasson, akkor az nem hat. Ha te azt mondod, hogy legyen vége egy járványnak, akkor vége van, és vége lesz. Ha te azt mondod akár egy elhunytnak is, hogy támadjon fel, és az utolsó napon ki fogod ezt mondani, akkor feltámadnak a halottak, és akik a tiéid voltak, mind oda sorakoznak hozzád, hogy együtt örvendezzenek, dicsőítsenek és hálát adjanak. Úr Jézus, hadd tartozzunk mi is ehhez a hálaadó néphez. Hadd tartozzunk hozzád teljes szívünkből, lelkünkből és erőnkből. Hadd ajánljuk fel újra testünket, lelkünket neked, és hadd kérjük bocsánatodat, hogy olyan sokszor megalkuttunk, olyan sokszor gyávák voltunk, olyan sokszor nem is érdekelt, hogy mi a küldetésünk tőled, és nem láttunk annak, aki vagy. Emelkedj föl előttünk lélekben, a te igéd által hadd erősödjünk meg hitünkben, hadd gyönyörködjünk benned, Urunk, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. És hadd készüljünk így lélekben arra a napra, amikor majd jössz, és mindenki letérdel előtted, az egész emberiség, és mindenki vallani fogja, a hívők önként, a hitetlenek keserűen. Jézus Krisztus az Úr, az Atyaisten dicsőségére. Könyörgünk egymásért, Urunk, háladással, megköszönjük az elért eredményeket minden területen, az elvégzett iskolákat, osztályokat, érettségiket, felvételi eredményekért is könyörgünk majd. Könyörgünk betegeinkért, Urunk, légy ott mellettük, légy gyógyítójuk. Könyörgünk az orvosokért, az ápolókért, könyörgünk mindazokért, akik másik emberért munkálkodik. Légy segítője ezeknek a testvéreinknek, légy segítőnk, hogy mi is segíthessünk. Urunk, köszönjük, hogy ilyen értelemben is küldetésünk van ebben a világban, hogy hittel hirdessük a te gyógyító kegyelmedet, hogy bátorítsuk az elcsüggetteket, hogy felemeljük a meglankadtakat, az összetörteket, a te igéddel, a te győzelmed hírével, a te szeretetednek bizonságaival. Kérünk, Urunk Jézus, áld meg gyülekezetünket, köszönjük mindazokat, akiket idehoztál, köszönjük, Urunk, hogy te önmagadat mutatod be, nem magunkat ajánljuk, hanem téged ajánlhatunk, mint megváltót, mint urat, mint a mérges kígyó fölött is élő Istent és győzelmes hatalmat. Úr Jézus Krisztus, maradj velünk, készítsd elő a nyarunkat, adj ebben pihenést is, áld meg a tervezett gyülekezeti táborunkat, hadd legyünk együtt veled és így egymással, hadd tapasztaljuk meg a természet szépségében is a te alkotó jókedvedet, és hadd engedjük be igéd üzenetét szívünk legmélyére. Így kérünk, Urunk, határon túlélő testvéreinkért, magyarokért és más nemzetiségbeliekért, könyörgünk azokért a területekért, ahol a járvány még most is nagyon súlyosan pusztít, kérve kérünk, hogy te állítsd le, te csendesítsd le a te nagy nevedért. Hallgass meg, Urunk Jézus, imádságunkban fogadd el, amikor hódolunk előtted, és szívünkből imádunk téged. Ámen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és még a hirdetésekből néhány tudnivalót hadd osszak meg veletek. Örömmel jelzem, hogy ha Isten is engedi és élünk, akkor mához két hétre egy hálaadó Isten tiszteleten vehetünk részt itt, ugyanebben az időben, amikor is a templom alap megerősítéséért adunk hálát. Isten nagy kegyelméből talán már mindenki hallott róla, meg látta is, amikor folyt a munka, hogy 19-20 folyamán új alapokra kerülhetett tulajdonképpen ez az épület. Erről egy rövid beszámolóval is készülünk majd. Püspök úr elvállalta az igehirdetés szolgálatát, és más vendégeket is várunk. Tehát két hét múlva, július 18-án hálát adunk templomunk alapjának megerősítéséért. Utána egy szeretett vendégséget tartunk a gyülekezeti teremben. Ez most kimondottan egy süteményes és innivalós szeretett vendégség volna. Erre szeretettel kérünk felajánlásokat. Tehát oda átvonulunk, és ott egy picit még a vendégeinkkel is leszünk. Akik vidékről jöttek, illetve kiemelt vendégnek számítanak, azokat megebédeltetnénk külön, de a gyülekezet közösségében élnénk át a szeretett vendégséget az Isten tisztelet utáni órában. Köszönjük előre is mindazoknak, akik erre felajánlást tudnak tenni, tehát süteményben. Hirdetem azt is, hogy ehhez kapcsolódóan énekkarunk is újra élethet, hál' az Úrnak, reménységünk szerint, és kérem is a tagokat, hogy erősítsék meg és bátorítsák a szívüket. Most már nem hivatkozhatunk azért úgy a járványra, mint ahogy hivatkoztunk az elmúlt másfél évben, akár milyen is a helyzet a nagyvilágban. Tehát készüljenek, kérem, a énekkari tagok erre az ünnepségre. Ma délután 16:30 lesz próba, gyakorlás itt a gyülekezeti teremben, tehát ma 16:30 énekkari próba lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk az énekkari tagokat. Egyébként említem, hogy minden Isten tisztelet előtt ima közösséget tartunk, imádkozzunk az alkalomért, egymásért, középkertben 3:09-től, itt a Calvin téren 3:10-től van ez az ima közösség. Misszői gondnokunk szokta vezetni. A nagy tábort is hirdetem. Hála az Úrnak vagyunk jelentkezők, de még mindig van egy pár hely. Ha valaki meggondolja magát, kérem, hogy jelezze, akár Izánál a pénztárban, vagy nálunk lelkipásztoroknál, még be tudjuk venni a testvéreket ebbe a csoportba. Július 26-tól 31-ig készülünk az őrségbe, egy nemes nép nevű község melletti üdülőbe nevezzük így. Hiszük, hogy nagyon áldott lesz, és kérjük is, hogy imádkozzanak ezért a részvevők is, meg az itthon maradók is. Azt is említem, hogy Bodaszőlőn bibliaóra is beindul Isten kegyelméből. Jövő vasárnap lesz ez. Jövő vasárnap délután 15:30-től a bodaszőlői IKST épületében tartunk református bibliaórát. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Ha vannak ott ismerőseink, kérjük, hogy adjuk át ennek a hírét. Egyébként szerdán tartunk bibliaórát a középkerti imaházban délután 16:00, itt a Calvin téren csütörtökön lesz bibliaóra este 18:00, szombaton pedig ifjúsági kör 17:00 az ifi teremben. Köszöntjük ma is a születés- és névnapos testvéreinket, az Úrik, Babett, Svetlána, Emese, Sarolta, Csaba, Járfás, Apollónia, Apolka, Ellák, Edgár, Lukrécia, Marina, Amália és Alma nevű testvéreink következnek mától szombatig. Isten áldja meg és tartsa meg őket az ő szeretetében. Befejezésül énekeljünk ismét, testvéreim, a megkezdett 472. énekünk utolsó két versszakát, 472. dicséret, 4.-5. versét, vegyük ezt is imádságként, és engedjünk a biztatásának. Adj éjt, napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet, rontó lelkek gáncsa nem árthat, győztes csak egy a szeretet.